Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! 12. Gergely lemondásával és 23. János letételével a konstanci zsinat nem nyert szabad kezet a krízis megoldásához. Az avignoni ellenpápa 13. Benedek szívósan ragaszkodott hivatalához, és mivel a franciák is megvonták tőle támogatásukat, székhelyét Avignonból aragóniai területre helyezte át. Zsigmond király ekkor személyesen kereste fel Narbonne városában, hogy rábírja a lemondásra. Ő azt a feltételt szabta, hogy Konstancban hivatalosan semmisítsék meg a pízai határozatokat, a zsinatot pedig egy általa választott városba helyezzék át. Mivel ez utóbbi óhaját Zsigmond kategórikusan elutasította, majd azonnali és feltétel nélküli lemondásra szólította fel, 13. Benedek is menekülőre vette a dolgot. Mivel már csak szűkebb hazája Hispánia fejedelmei és fogyatkozó klerikusai álltak mellette, székhelyét a Pireneusok bevehetetlen erődítményébe, Peniscolába tette át, ahol még 1423-ig élt. Ezzel viszont csak azt érte el, hogy utolsó támogatói, Aragónia, Kasztília, Navarra és Portugália is elpártolt tőle, és ezeknek az országoknak a delegációi is csatlakoztak a konstanci zsinathoz. A zsinat eljárást indított 13. Benedek ellen, amelyben kifolgástalan életvétele, hittani tévedés mentessége miatt csak lemondásának makacs megtagadása vétkében marasztalták el. Végül a zsinat 1417 nyarán őt is letetnek mondta ki, a pápai trónt pedig üresnek nyilvánította. Ezt követően már csak egy vita állt az új szentatya megválasztásának útjába, az, hogy a pápa választás előtt döntsenek az egyház, a megválasztandó főpásztort is kötelező reformjairól, vagy a szakadás megszüntetését, az egyházfő megválasztását vegyék előre. Végül a választást vették előre az atyák azzal, hogy a zsinat reform döntéseinek elfogadása mellett Péter új utóda beiktatásakor vállaljon kötelezettséget. Miután ez eldőlt, nem maradt más hátra, mint egy új törvényes pápa megválasztása. Miután a már évek óta tartó konstanci zsinat 12. Gergely lemondásával, 13. Benedek és 23. János letételével megteremtette az egyházszakadás megszüntetésének és egy mindenki által elfogadott és kétségtelenül törvényes pápa trónra emelésének feltételeit, 1417 őszén a zsinat keretében a bíborosok és a zsinati nemzetek delegáltjai konklávéra gyűltek össze. A tanácskozáson több szavazási fordulót és alapos mérlegelést követően kerül sor az új szentatya megválasztására, aki a döntést elfogadva az 5. Márton nevet választotta. Mivel bár bíboros, ám még csak diakónus volt, azonnal pappá majd püspökké szentelték, ünnepélyes beiktatását követően pedig átvette a zsinat vezetésének feladatát, bár bölcsen támaszkodva a tanácskozást korábban vezető főpapok tanácsaira. Odo Colonna Rómában vagy a város közelében fekvő családi kastélyban Genazzánóban látta meg a napvilágot, 1367-ben az egyik legelőkelőbb, legősibb és leggazdagabb, a város, sőt a pápaság középkori történetében is nagy szerepet játszó római nemesi família gyermekeként. 7. Ince nevezte ki diakónus bíborossá, később a pízai zsinatot kezdeményező kardinálisok csoportjához tartozott, majd annak szökéséig a pízai pápa 23. János támogatója volt. Trónra lépésekor nyilatkozatban kötelezte el magát a zsinat által is kívánt egyházi reformok megvalósítása mellett, a konciliaristák főtételét, az egyetemes zsinatoknak a pápai hatalom felett állását azonban nem erősítette meg, sőt kifejezte azt a szándékát, hogy teljes egészében helyre kívánja állítani a pápai hatalmat és tekintét. A zsidat időközben úgy döntött, hogy 5 év elteltével ismét egyetemes zsinatot kell összehívni, majd pedig rendszeressé kell tenni az ilyen, az egyház megújítását szolgáló tanácskozásokat. Ami viszont a tervezett reformokat illeti, megfelelő előkészítés és egyetértés hiányában nem születtek meg Konstancban a korábban remélt határozatok. Csupán a bíborosi kollégium létszámának legfeljebb 24 főben való meghatározását fogadta el a tanácskozás, amely homályos formában annak is hangot adott, hogy alig, hanem a korábbi nepotizmus és simónia gyakorlatára emlékezve korlátozni kell a pápa egyszemélyes hatalmát és döntési jogát az egyházi hivatalok és javadalmak adományozásában. 5. Márton is tudomásul vette ezt a döntést, ugyanakkor kinyilvánította, hogy hittani kérdésekben a végső döntés joga nem a zsinatot, hanem Péter székét illeti. Az utolsó ülésszakon került napirendre a cseh egyházügye. Prágában egy Jakobus de Mies nevű magiszter azt kezdeményezte, hogy a világi hívek is 2 szín alatt vehessék magukhoz az eukarisztikus áldozatot. Ezt a nézetét népszerűsítette tovább Husz János is, akit eretnek nézetek hirdetésének vágyával a zsinat maga elé idézett. A még 1369-ben született Huszt, aki Prágában tanult, 1400-ban szentelték pappá, 1401-től a bölcsészeti kar dékánja, a következő évtől a helyi egyetem rektora volt, és ekkor lett a Prága lelki-szellemi központjának számító Betlehem kápolna hitszónoka. A következő években szentencia kommentárokat adott elő az egyetemen, népszerű, cseh nyelvű ige hirdetéseiben folyamatosan egyházi reformot és szociális igazságosságot követelt, ami miatt főpásztora több alkalommal is megintette. 1408-ban kánoni pert kezdeményezett Rómánál a Wycliffe tanait elítélő korábbi egyházi döntések ellen. 1409-ben az egyetem nyugalmát feldúló cseh-német ellentétek kirobbanásakor a cseh diákok és tanárok mozgalmának élére állt. Neki is köszönhető, hogy 1409-ben IV. Vencer cseh király, aki prédikátorává és királynői gyóntatóvá is megtette, a cseh nemzet javára módosította az egyetem statútumát. Radikális prédikációi miatt 1410-ben prédikációs tilalmat kapott a prágai érsektől, ami ellen a pápához fellebbezett. A következő évben, mivel nem vetette alá magát az egyházi tilalomnak, sőt, egyre radikálisabb eszméket fogalmazott meg a szószéken, eretnekség gyanújával Prága érseke kiközösítette. 23. János pápa Bolognába rendelte, ám nem engedelmeskedett, mire kiközösítését 1412-ben Róma megerősítette. Az új cseh, német és magyar király, leendő császár Zsigmond is ellene fordult, el kellett hagyni a Prágát. A következő időszakban írta meg az Egyház című munkáját, amely reformjavaslatainak és követeléseinek Wycliffe-t követő foglalata. Még nem vitatta, bár meglehetősen kétértelműen vallotta a kenyér és a bor valóságos átlényegülésének tanát, a mise szertartását, az egyházi hierarchia szükségességét, a pápa egyházfői hatalmát, a tisztító tűz létezését és azt, hogy az ember képes-e érdemszerző módon együttműködni üdvössége érdekében az isteni kegyelemmel. De hajlott a szigorú predestinációs felfogás átvételére, az Isten általi kegyelmi kiválasztásnak, mint az üdvösség elnyerése egyedi útjának elfogadására. Vallotta, hogy az egyetemes zsinat felette áll Róma püspökének, méltatlannak nevezte kora pápáit, évesen bírálta az egyház erkölcsi állapotait, a papi szerzetes élet hanyatlását. Követelései között volt a népnyelvre fordított Bibliának, mint hitforrásnak az egyházi élet középpontba állítása, a népnyelvű liturgia igenlése, a laikus kehely, a világi hívek két szín alatti áldozásának lehetővé tétele. Idővel önálló egyháztani rendszer kidolgozásával próbálkozott. Kiinduló pontja erősen kritikus volt. Kora egyháza nem az igazi egyház, hanem az anyagiasság, a hatalomvágy, a simónia, az erkölcsi feslettség tárháza. A pápa és a papság csak a maga érdekeit nézi, megfeledkezik a szentírásról, vagy ami még rosszabb, a maga szája íze szerint értelmezi azt. Ezzel a gyarló intézménnyel, a látható egyházzal állítja szembe Szent Ágostonra hivatkozva a láthatatlan lelki egyházat, amely az Isten által kiválasztotta közössége. Ennek a tagjai nem érdemeik révén, hanem csak is Isten akaratából részesülnek kegyelemben, és nem erényeik, cselekedeteik, hanem Krisztus szándéka révén birtokolják az üdvösség ígéretét. Ők azok, akik bár bűnösök, a kegyelem által felindított bűnbánatban igényt formálhatnak arra, hogy tagjai legyenek annak az egyháznak, amelyet nem a pápa és a püspökök, hanem maga Krisztus vezet. Ők a valóban hitben élők. Ők az a mustármag, amelyből a látható egyház megújulása is kibontakozhat. Sokan vannak, akiket Isten eleve kárhozatra rendelt, és így minden akaratuk dacára sem lehetnek tagjai az igaz egyháznak, osztályrészük az örök kárhozat. Ami saját kora látható egyházát illeti, azt állította, hogy a pápai méltóság nem Istentől, hanem a császártól származik. Szükség van arra, hogy feje legyen az egyháznak, ám ez csak akkor van hasznára az üdvre rendelteknek, ha maga a pápa személy szerint kiváló, Isten által kiszemelt, a közösség által elfogadott és annak javát szolgáló személy. Ha a mindenkori egyházfő a kárhozatra rendeltek közül való, csupán az ördög fattya, aki árt a hit ügyének, főleg Istennek, itt a földön a világi hatalomnak joga van felette ítélkezni. Nézetei miatt 1414-ben Huszt a konstanci zsinat elé idézték, ahová Zsigmond menlevelével és azzal az ígérettel érkezett, hogy ott nem mutat be misét, nem prédikál. Igaz hitűsége tudatában érkezett Konstancba, de azonnal elkövette azt a hibát, hogy nem tett eleget a misézésre és prédikálásra vonatkozó tilalomnak, amit Zsigmond és a zsinati atyák úgy értelmeztek, hogy hatályon kívül helyezi a személyes bántatlanság garanciáit. Fogságra vetették, Wycliffe nézeteinek és eretnek tanoknak a hirdetése miatt vizsgálatot indítottak ellene. A zsinati atyák 45 tételes, Wycliffe tanait összefoglaló listát állítottak össze, majd felszólították annak aláírására. Nem engedelmeskedett, mire a prédikálási tilalom megszegését is felhozva vád alá helyezték. Az eljárás során egy bizottság listát állított össze írásai alapján. A felhozott vádakat tagadta, ám azt megerősítette, hogy a fenti tételek az ő írásaiból valók, azok tartalmát pedig a keresztény tanítással összhangban lévőként fenntartja. A listában két alapvető téma szerepelt. Az egyik teológiai természetű volt, és a kárhozatra való isteni eleve elrendelés gondolatkörét fogalmazta meg. Szerepelt a listán néhány Wycliffe eretnekségét tagadó állítása, vagy néhány radikális egyházkritikus megfogalmazása is. Husz nézetei és magatartása miatt a zsinat megáltalkodott eretnekként mágia halálra ítélte, és mivel nem volt hajlandó bűnbánatot gyakorolni, még aznap 1415. július 6-án átadtak a világi hatóságnak, amely az ítéletet végrehajtotta. Az ügyet 5. Márton Intercunctas bullája zárta le 3 évvel később, elítélve a prágai magiszter nézeteit, megerősítve az eljárás helyességét. Pere kivégzése Csehországban komoly következményekkel járt. Hívei, a husziták rövidesen radikális, Rómától elszakadó cseh nemzeti mozgalommá szakadár egyházzá szerveződtek, hosszú, pusztító polgár és vallásháborút idézve elő. A zsinaton 20 ügye volt az utolsó téma. 1418 áprilisában sor került a tanácskozás berekesztésére. 5. Márton korábbi döntésüknek megfelelően 1423-ra meghirdette a következő zsinatot Szijénába, annak összehívására azonban már nem került sor. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.